Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Pápai audienciák június 24-én. A Szent Péter Bazilika jegyzéke az Eukarisztia bemutatásának rendjéről. Megérintette. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 13. vasárnapra. Pápai audienciák június 24-én. Ferenc pápa csütörtökön délelőtt magánkihallgatáson fogadta Luis Francisco Ladaria Ferrer bíborost, a hittani kongregáció prefektusát. Ezután Georg Betzing, limburgi püspök, a német püspöki konferencia elnöke, majd a haiti apostoli nuncius Francisco Escalante Molina érsek, illetve Francesco Montenegro bíboros Agrigentói nyugalmazott érsek tett látogatást a pápánál. Ezt követően találkozott a Szent Atya a Ruáko, a keleti egyházakat segítő mű közgyűlésének tagjaival, akiket beszéddel köszöntött. Fogadta továbbá Michael Anthony Perry atyát, a Ferences rend általános rendfőnökét, majd Bencés Kapucinus Minorita Redemptorista Ágostonos legfőbb előjárókkal találkozott. Alleluja, 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 amen. Alleluja, 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 amen. A Szent Péter Bazilika jegyzéke az Eukarisztia bemutatásának rendjéről. Mauro Gambetti bíboros, a Szent Péter Bazilika főpapja, június 22-én keltezett jegyzékében elmagyarázza, melyek a Vatikáni Bazilikában a reggeli időszakban bemutatandó szentmisék legújabb normái, emlékeztetve rá, hogy a liturgikus cselekmények nem magáncselekedetek, és a papok számára több mint helyén való, hogy koncelebráljanak. A bíboros a jegyzékben ugyanakkor tisztázza a kivételt képező eseteket is, és annak a szükségességét, hogy elfogadják a papok és hívők csoportjainak jogos kéréseit, a római rítus rendes és rendkívüli formájának vonatkozásában egyaránt. A jegyzék utal a Vatikáni Államtitkárság március 12-én kiadott közleményére, amelynek rendelkezései a Szent Péter Bazilikában bemutatandó szertartásokra vonatkoznak, és amelyek biztosítani akarják, hogy a szertartásokat jellemezze az összeszedettség és a liturgikus méltóság légköre. A közlemény konkrét utalást tesz a reggel 7 és 9 óra közötti időszak liturgikus cselekményeinek megszervezésére. Az államtitkárság rendelkezései vonatkoznak egyrészt a szertartások időbeli ütemezésére és minőségére, másrészt figyelmeztetnek a hívek sajátos és jogos kívánságainak befogadására és integrálására. Gambetti bíboros jegyzékében ezt a két szempontot fejti ki részletesen, a reggeli időszakot és a kivételt képező eseteket tárgyalva. A reggeli szentmiség bemutatásának rendjére vonatkozó államtitkársági közlemény alkalmat jelent, hogy emlékeztessünk a koncelebráció értelmére és értékére, írja a bíboros, idézve a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű, a Szent Liturgiáról szóló konstitúcióját. A koncelebráció, mely alkalmas módon fejezi ki a papság egységét, napjainkig megmaradt mind a keleti, mind a nyugati egyház gyakorlatában, folytatva az egyház hagyományát. Ezért kibővítették a papok számára a koncelebráció lehetőségét, és néhány magisztériumi dokumentumban meghatározták ennek szabályait. A jegyzék idézi a tanítóhivatalnak a koncelebrált misére vonatkozó ajánlását, amelyet a római misekönyv általános rendelkezései tartalmaznak. Ajánlott az együttmisézés az egyes templomok főmiséin, azokon a miséken, amelyeket világi vagy szerzetes papok bármilyen összejövetelük alkalmából tartanak. A zsinati konstitúció világosan meghatározza a szent liturgia természetét, a liturgia hierarchikus és közösségi jellegéből fakadó szabályok címszó alatt. A liturgikus cselekmények nem magáncselekmények, hanem az egyház, az egység szakramentuma, tudniillik a püspökök vezetése alatt egyesült és rendezett szent népünneplései. Ezért a liturgikus cselekmények az egyház egyetemes misztikus testéhez tartoznak, azt teszik láthatóvá és reálhatnak. Az egyes tagokat azonban állapotuk, szolgálataik és tényleges részesedésük szerint különböző módokon érintik. Amennyiben egy szertartás a maga természete szerint azt igényli, hogy közösen a hívek nagy számú és tevékeny részvételével végezzék, ezt a lehetőségek szerint előnyben kell részesíteni az egyéni és magánjellegű végzéssel szemben. Ez érvényes a szentségek kiszolgáltatására és főleg a szentmise bemutatására, bár a szentmise minden esetben nyilvános és közösségi jellegű. Ezért tehát az eukarisztia ünneplésére összegyűlt hívek teljes mértékben kinyilvánítják az egyház Krisztus élő testének misztériumát. A jegyzék itt a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű, az egyházról szóló dogmatikus konstitúciójának tanítását idézi fel a hívek egyetemes papságáról, miszerint a hívek, amikor részt vesznek az eukarisztikus áldozatban, az egész keresztény élet forrásában és csúcspontjában isteni áldozatot ajánlanak föl Istennek, s vele együtt önmagukat. Mind a fölajánlással, mind a szent áldozással mindenki részt vesz a liturgikus cselekményben, de nem egyformán, hanem a különbözőségek megtartásával. Továbbá, akik Krisztus testével táplálkoznak a szent áldozásban, kézzel fogható módon mutatják meg Isten népének egységét, melyet ez a fölséges szentség jól jelez és csodálatosan meg is valósít. Erre emlékeztet világosan a katolikus egyház katekizmusa is, amely megállapítja, hogy az egész közösség Krisztusnak a fejével egyesült teste ünnepel. Ebben az összefüggésben megértjük, hogy az eukarisztia legnagyobb gyümölcse az azonos cselekvésben való részvételből származik, mert jobban kifejezi az ünnepelt misztériumot, szögezi le a Szent Péter Bazilika főpapjának jegyzéke. Természetesen mindnyájan, akik az eukarisztia ünneplésére összegyűlt közösséget alkotják, részt vesznek Krisztus egyetlen áldozatában és papságában, mindenki a saját életállapotának megfelelően. Püspökök, papok, diakónusok, megkereszteltek, házasok, szerzetesek. A több pap által koncelebrált szentmisén egyáltalán nem csökken az eukarisztikus áldozat értéke és gyümölcse, sőt inkább még teljesebb felmagasztalásukat jelenti. Ebben az összefüggésben tehát a megkülönböztetés első eleme a következő. Amikor lehetséges, a papok számára több mint helyén való a koncelebráció, figyelembe véve azt a tényt is, hogy a főcelebránsok rendszeresen váltják egymást a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmiséken. Ugyanez vonatkozik az egyes hívőkre és csoportokra is, akik meghívást kaptak, hogy vegyenek részt ugyanazon a szentmisén, hogy az legyen a testvériség, nem pedig partikularizmusok, részrehajló sajátosságok kifejezése, amelyek nem tükrözik az egyházi közösségnek a szentmise áldozatban megnyilvánuló értelmét, fejti ki jegyzékében a Vatikáni Bazilika főpapja. A jegyzék B pontja a kivételeket sorolja fel. Emlékeztet az egyházi tanítóhivatal tanítására, miszerint ajánlott az együttmisézés, ha csak a hívek lelkipásztori ellátása más nem igényel vagy javasol. Ebben az összefüggésben egyrészt nem szabad lebecsülni a nyelv megértésének jelentőségét a liturgiában, a szeretet szolgálat vonatkozásában. Utal a jegyzék Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelére, amely a nyelvek adományáról és a profétálásról szól. Másrészt nem szabad lebecsülni azt a lelkipásztori értéket, amelyet az eukarisztikus ünneplés jelenthet zarándokok egy csoportja számára, összhangban a katolikus egyház rítusaival. A bíboros felsorolja a Szent Péter bazilikát jellemző elemeket, mint a bazilika mérete, felépítése, amely lehetővé teszi, hogy eleget tegyenek különböző igényeknek, azoknak, akik csoportosan szeretnék ünnepelni az eukarisztiát, anélkül, hogy átfednék a főbb liturgikus helyeken zajló koncelebrációkat. A Szent Péter bazilikát az egység, irgalmasság és hithűség péteri szolgálata jellemzi, és befogadja a világ minden részéről érkező zarándokokat, szögezi le Gambetti bíboros. A reggel 7 és 9 óra közötti időszakban a bazilika látogatottsága korlátozott. Az 1962-ben kiadott Missale Romanum római misekönyv szerinti liturgia végzésére vonatkozóan mindent meg kell tenni, hogy kielégítsék a hívek és a papok kívánságát, a Summorum Pontificum motu propriónak megfelelően. Ezért Mauro Gambetti bíboros, a Szent Péter pápai bazilika főpapja már rendelkezett arról, hogy lehetőség szerint fogadják el a kéréseket, amelyek a reggel 7 óra és 9 óra közötti időszakban történő szentmise bemutatására érkeznek, sajátos és jogos igényekkel rendelkező csoportok részéről. Esetenként az egyéni misézésre vonatkozó kérések is képezhetik megkülönböztetést tárgyát, annak az alapelvnek a tiszteletben tartásával, hogy minden az összeszedettség és a méltóság légkörében történhessen, és afelett őrködve, hogy a kivételes ne váljon szokásossá, eltorzítva a magisztérium szándékait és értelmét. Így módon bízom abban, hogy a megkezdett út elősegítheti minden pap és minden hívő számára annak a lehetőségét, hogy a Szent Péter bazilika szertartásait egyre inkább a jó, a szép és az igaz felé irányulva éljék meg. Zárja június 22-én kelt jegyzékét Mauro Gambetti bíboros, a vatikáni Szent Péter bazilika főpapja. Megérintette. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi 13. vasárnapra.
Az értetlen tömeg nyomasztó kíváncsisága és a személyes érintés titka között feszülő ellentét kapcsolja össze Jairus leánya feltámasztásának és a 12 éve beteg asszony gyógyulásának történetét. Ez az ellentét az érintések, érintkezések és a megérintettség hallatlanul gazdag és szerteágazó világa felé tereli figyelmünket. Az érintés fizikája kapcsán eszünkbe juthat az elektromos áram felhasználásával kapcsolatos érintésvédelem, életvédő jelentősége. Fontos megtanítani a kisgyermeknek, hogy ne nyúljon a konnektorba, és hogy nem szabad kipróbálni, milyen az áramütés. Az elektromos áram hasznossága és veszélyessége az élet más területeire vetítve is elgondolkodtató. Vannak érintések, amelyek energiát adnak, melegítenek és világítanak, ugyanakkor veszélyes és tilos érintések is, amelyek áramütéshez hasonlóan ártalmasak és súlyos károkat okoznak. Az érintés antropológiai jelentését új módon tapasztaltuk meg mostanában a világjárvány során. Megszenvedtük a fizikai közelség, az érintések, a kézfogás, a baráti, rokoni csók és ölelés hiányát. Ugyanakkor megtanultuk tisztelni az egyébként is nehéz munkájukat védő öltözetekben végző egészségügyi dolgozók hősies és példás helytállását. Az érintés pszichológiájáról is egyre többet tudunk. A magzati kortól kezdve a csecsemő és gyermekkoron át a felnőttek világáig. Tudjuk, hogy az a kisgyermek, akit nem babusgattak eleget, egész életében megsínyli. De az időseknek, a betegeknek és a haldoklóknak is szüksége van az ölelő karra, a segítő és ápoló kézre, a gyengéd kézfogásra, ami azt közli, hogy bármi történik is, nem vagy egyedül. Az érintésnek, a szavakkal már ki sem fejezhető gesztusoknak az irodalomban is nagy szerepe van. Petőfi verse, a füstbe ment terv, az édesanyját méltó szavakkal köszönteni készülő költő kísérlete. A számtalan szebbnél szebb gondolat révén túlhalad a mennyiség és az esztétikum világán. A szaladó szekér és az állni látszó idő ellentéte a mérhető időn túli jelenlét világába vezet. Az utolsó verszak találkozása a köznapi térből a szeretet térfeletti valóságába repít, majd az anyai, gyermeki ölelés és csók gesztusába torkollik. S én csüktem ajkán, szótlanul, mint a gyümölcs a fán. A vers címe, füstbe ment terv, meghiúsult kísérletet sejtett, de a költői erőfeszítés mégsem hiába való, hiszen általa eljutunk a gondolatok és szavak erejét egyszerre magába sűrítő és meghaladó találkozás mennyei realitásába. Az érintés teológiája is ebben a mennyiséget, minőséget, teret és időt egyszerre sűrítő, átható és túlhaladó intenzitásában bontakozik ki. A Jézus körül tolongó és lögdösődő tömeg pusztán fizikailag ér a mesterhez. A szenzáció éhes kíváncsiság nem képes arra, hogy hittel érintsen és az isteni gyógyító erőt befogadja. A lármázó, síró és jajgató sokaság számára nevetséges a halottat feltámasztó érintés lehetősége. A tömegen átfurakodó asszony hátulról és titokban érintette meg Jézus ruháját. A gyógyulás hitével és reményével teli érintése alkalmassá tette a szabadító erő befogadására. Jézus kérdése a belőle kiáradó erő kapcsán először félelemmel és remegéssel töltötte el az asszonyt. Az őszintén megvallott igazság azonban Jézus által a hitben gyógyulást, békét és egészséget szereztek számára. Szent Ágoston az asszony gyógyulásának történetét elemezve így foglalja össze ennek lényegét. Hinni annyi, mint szívvel megérinteni. A szívvel való megérintés nyilvánvalóan nem fiziológiai, anatómiai, vagy csak érzelmi, esetleg pszichológiai valóságra utal. A személy egészének minden emberi képességet összefoglaló érintését és megérinthetőségét, bizalmát és nyitottságát, hódolatát és odaadását jelenti. A szent érintés tartományainak sajátos területe az egyház szentségeinek világa. Itt a hívő érintés és megérintettség révén szorosabb kapcsolatba kerülünk Krisztussal, mint az a sokféle tömeg, amely fizikai térben és időben mellette volt. Szorongatta és lögdöste, kinevette, később hozsannát kiáltott, majd keresztre feszítését követelte. Az eukarisztia titkos vacsorájában nem is csak gyógyító erejével, vagy életre támasztó hatalmával találkozunk, hanem vele magával. Ajkainkon keresztül a szívünkkel érinteni vágyó hittel vesszük magunkhoz az élő Krisztust, a szent liturgia mennyiséget, minőséget, teret és időt egyszerre sűrítő, átható és túlhaladó intenzitású misztériumában, hogy ő érintsen meg, alakítson át, és vegyen magához minket, hogy benne, vele és általa életünk legyen és bőségben legyen.
Megérintette. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 13. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Híreinkért látogassanak el honlapunkra a www.vatikannews.va oldalra. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.